Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten szent igéjét, mely által szól hozzánk és keresi mennyi édesatyánk a szívünket, amint írva található a Máté evangélium a 13. fejezetében. Miként szól hozzánk az Úr igéje a Máté evangélium a 13. részének első 18 verséből? Kérlek, hogy hallgassátok figyelmesen, helyeiteket elfoglalva. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján, de nagy sokaság gyújt köré, ezért hajóba szállt, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán elmondott nekik sok mindent, példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzsődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban. Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölkedik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett e nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemükkel behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Sokan közületek városról városra elkísérnek engem. Többen ezelőtt hallották, hogy arról tanítottam, hogy kik az én igazi rokonaim, ki az én fi és nőtestvérem és anyám. Akkor körös körül néztem, mindazokon, akik lábamnál ülve beszédemet hallgatták, és ezt mondtam. Íme, ez az én fi és nőtestvérem. Íme, ő az én anyám, mindaz, aki az Isten akaratát cselekszi. Halván halljátok újabb tanításomat. Igen, testvérem, így is folytathatta volna az Úr Jézus a tanítását, az evangélista feljegyzése szerint. Ezt a jézusi prédikációs sorozatot, amit ott elkezdett a galileai tenger vagy tó partján. Drága testvérem, azonban mégsem így folytatódott ez a feljegyzés, hanem úgy, hogy mielőtt Jézus folytatta volna a tanítást, helyet és új helyszínt választ. Azt a tanításához illővé alakítja, a mondandójához, annak tartalmi lényegéhez alakítja. Olyan oda helyezi el a hallgatóit, és a halló, az őt halló füleket, és megparancsolja, hogy a halló füleket a hallgatóinak. halljátok, jegyzi fel Isten lelkétől ihletve Márk evangélista. A másik két evangélista is beszél a hallófülekről, de csak a példázat meghallgatása után. Márk mindezt előre helyezi, mint a többiek, akik úgy szólnak erről a hallásról, mintha a meghallgatás a példázat után, vagyis a meghallgatása által jönne meg. Nem így van. Az, hogy bármit megértsünk az Isten igéből, valóban arra van szükségünk, hogy mindjárt az elején az Urunk azt parancsolja meg a fülünknek, hogy halljunk vele. A szemünknek, hogy lássunk vele. És a szívünknek, hogy értsünk vele, mert különben se nem látunk, se nem hallunk, és nem is értünk. Bárcsak megnyílnának a mi szemeink, füleink, és a szívünk az Úr Jézus Krisztus megismerésére, meghallására. Urunk az ő ígérete szerint itt van, ahogy énekeltük is, kis nyelvbotlással a bediktálás, az énekek bediktálása során. Itt van Isten köztünk. Igen, Urunk az ő ígérete szerint itt van, de nem áll közöttünk úgy, ahogy ott Galileában sem állt az őt hallgató népek között. Mert ha figyeltünk, akkor azt hallottuk, hogy a tenger elválasztotta őt a sokaságtól. Ő a hajóban volt, a sokaság pedig a parton. Jézus ugyanis a hajóban ült a vizen, a sokaság pedig a parton, a szárazon állt. Kérdés az, hogy mindez véletlen? Mit akar ezzel jelezni Isten szent lelke? Sokan úgy gondolják, kezdetben én is, hogy ennek egyszerű, praktikus magyarázata van, vagy csak egyszerű, praktikus magyarázata van, mely mögött az akusztika, fizikai törvénye áll. Ugyanis a vízből beszélő hangját a parton állók számára felerősíti a víz, mint egy hangszóró, mint egy hangos bemondó. János, aki szem és fültanúja volt ennek a galileai Krisztusnak, egész lénye emlékezetébe véste mindazt, ami ott történt, csak azért, hogy az Úr egy nap ő rajta keresztül vegye le népe, szemét, fülét és szívét borító leplet, átláthatatlan takarót, mely eltakarja és elhomályosítja az örökkévaló és mennyei Krisztus. És erre nekünk is szükségünk van, hogy levegye rólunk ezt a leplet, mely eltakarja előlünk Krisztust. Egy szóban összefoglalva, akkor és ott, Galileában Jézus a mennyei valóságot adta az ő hallgatói népe tudtára. Amint a mennyben, úgy a földön is. Milyen ismerős ez a mondatrész az Úr imájából. Amint a mennyben, úgy a földön is. Imádkozzuk az Úr imával. Akkor és ott Jézus Krisztus személyében viszont a menny és a föld egyetlen valósággá egyesült, mely egyszerre volt látható és láthatatlan is. Ennek az egyesülésnek velünk és bennünk itt most kell megtörténnie, az Úr igének hallgatása közben. Számunkra az amint a mennyben, úgy a földön is, egzisztenciális fohász, könyörgés és kiáltás, nem olyan vágy és kérés, amit mérhetetlen idő választ el egymástól, hanem mennyei atyánknak azon akarata, amelyben földi valóságunk a mennyeivel most kapcsolódik egybe, egymással. Erről a láthatatlan mennyei valóságról az üldöztetésben és szenvedésben sorstárs János, a Jelenések könyvírója, Jézus a mennyei megnyílt ajtó által így számol be, és ezt szeretném szó szerint idézni. és ezek után láttam. Íme egy nyitott ajtó volt a mennyben, és az előbbi hang, melyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trón, és a trónon ült valaki. Az ott ülő tekintete hasonló volt a jáspishoz és a karmeolhoz, és a trón körül szivárvány volt, látszatra olyan, mint a smaragd. A trón körül 24 trón volt, és a trónokon 24 fehér ruhába öltözött bén ült, a fejükön aranykoronával, a trónból pedig villámlások, hangok és mennydörgések jöttek ki, és 7 tüzes fáklya égett a trón előtt, amely az Isten 7 lelke. A trón előtt kristályhoz hasonló üvegtenger volt. És a trónnál középen és a trón körül 4 élőlény elől és hátul tele szemekkel. Az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, a második élőlény hasonló volt a bikához. A harmadik élőlénynek olyan az arca, olyan volt az arca, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. A 4 élőlény, melyet mindenikének 6 szárnya volt körös körül, és belül tele volt szemekkel. Éjjel-nappal szünet nélkül ezt mondta, szent, 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 az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a trónon ül, annak, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és a koronáikat a trón elé teszik, és azt mondják, méltó vagy. Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és erő, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratod által lett és teremtetett. Szeretett testvéreim, így van a mennyben, ez van a mennyben, és azt kérjük, hogy ez legyen itt és most a Földön, a mi életünkben, a személyes életünkben. És most gondoljon ki kis saját magára, aki Isten igéjét, az Isten beszédét hallgatja ezen a helyen és ezen a hegyen. Ezen a hegyen, ahol leveszi a leplet az Úr azoknak szeméről és szívéről, akik hallgatják őt. Ez ígértetett nekünk. Ezen a hegyen. Ez történik. Ennek kell itt történnie. Igen, drága testvérem, miközben Máté vagy Márk evangélistán keresztül a Péter halászhajóján ülő emberfia Jézus nézed, mert hallod, mert olvasod az igéből, a Bibliából, a Szentírásból. Tehát miközben a Péter hajójában ülő Jézus nézed, és miközben az apostolok és a lelkipásztorok bizonyságtételét hallgatod, látnod kell az Isten fia, Messiás Jézust a maga istenségének teljhatalmú dicsőségében. Ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban, és pedig úgy, hogy közted és közte ott van a mennyei tenger, a tűzzel elegyített kristálytenger, a mennyei üvegtenger, amiről hallottunk az imént a felolvasott ige szakaszból. Igen, testvéreim, valahogy ennek kéne történnie. A halászhajóban ülő emberfia tehát, Jézus Krisztus különös személyét, az ő különös származását, a mindenségben elfoglalt helyét és hatalmát ábrázolja ki, amivel egyedül ő bír a lelkek, sőt, a mindenség felett. Kívánnánk megközelíteni, és kívánnánk megérinteni a velünk beszélőt. Szeretnénk a közelébe férkőzni, a közelébe jutni, és a hatalmunkba keríteni őt, birtokolni őt. De ez nem lehetséges. Ellenkezőleg, ő kerít teljesen a maga hatalmába. Odafigyelünk, hogy lássuk a szót, amely beszél hozzánk, de a vizek felől, a napfényénél erőteljesebben sugárzó izzó színaranyat látunk, és valami hasonlót az emberfiához. Uralkodása felékesítve és felőrezve dicsőségben, úgy, hogy hallottuk a János jelenések könyvéből. Haja fehér, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, lábai izzó ért, szava pedig olyan, mint a víz oszlopoknak a magasságból a mélységbe zuhanó morajlása. Az ő királyi trónját villámló szivárvány, de nem a hadszínű alávaló szivárvány, hanem a teljes skálájú mennyei szivárvány lobogja körül. És leborulnak előtte minden hatalmasságok. Az ég és a föld seregei teljességében a 24 vén is leteszi a koronáit a lábához. A hadszínű szivárvány előtt az Úr népe soha semmi áron nem hódolhat és nem borulhat le, csak a mennyei szivárvány előtt, ami az Úr trónját veszi körül, az előtt borulunk le. Krisztus hallgatva meg kell nyílnie az égnek, hogy elénk táruljon Urunk örökkévaló trónja. E királyi szék előtt kristályhoz hasonló tűzzel elegy tenger van. Nem csak a tengervíz átjárhatatlan önmagában, ha a földi tengerre gondolunk. És nem csak a tűz átjárhatatlan számunkra, a tengerni tűz, hanem a tűzzel elegy kristálytenger, a mennyei tenger is átjárhatatlan a számunkra. És semmi nem képes áthatolni rajta az Isten trónjához, az örökkévaló trónjához. Senki nem közelítheti meg őt, hogy ledönthesse őt a trónjáról. Bárki és bárhogyan próbálkozna ezzel. Nekünk pedig, akik itt hallgatjuk Isten igéjét, mégis ő előtte kell leborulnunk. És a trón körül kell nekünk szolgálnunk az ő közelségében. Kérdezem, miként lehetséges ez? Ez a lehetetlenség hogyan történhet meg? És a válasz az igében van, amit hallottunk. Az ige mag diadala által, vagy az ige magjának diadala által. Továbbá a királyi széknél középen négy élőlény is volt, elől és hátul szemekkel, ezek kerubok, hat szárnyas kerubok voltak, és szüntelenül éjjel-nappal azt mondják, hogy szent, szent, szent. Így dicsérik az örökkévaló Istent. És bevonnak mindeneket ebbe a magasztalásba és dicsőítésbe. Vajon testvérem, átérezzük? Átérzünk-e valamit mi, ami Urunk Jézus Krisztus isteni mi voltából? Abból a tengernyi távolságból és lényegbeli különbségből, ami közte és köztünk van? Átérezzük? Felfogjuk. Halt. Halt. Egyszerűen csak halt. A szántóvető magvető kiment vetni. A szántóvető magvető kiment vetni. Az ő mezeire. Annyira közérthetőek és megszokottak Jézus Urunk szavai. Annyira hétköznapiak. Annyira ismertek tűnnek. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a hallott példázat lényegét és üzenetét közülünk bárki el tudná mondani első hallásra. Ezért félelemmel kérdezem, hogy mi olyan különös akkor az Isten fia Jézus szavában, igéjében, prédikációjában, tanításában, cselekedetében? Mitől mennyei ez az egyszerű példázat? Mitől nem földi ebből minden egyes szó? Mitől mennyei ebben minden egyes szó? Ezt kérdezem félelemmel. Mitől olyan varázslatos és hatalmas? Testvéreim, higgyük el, sőt, látván lássuk meg, hogy a feltámadott Krisztus így van jelen a mi életünkben, a mi életünkben, nem az akkori tanítványok életében, hanem a mi életünkben, a mi Isten tiszteletünkön, ezen az Isten tiszteleten. Ezért olyan félelmetes, mert éppen ezt nem látjuk. 7 csillagként tart minket az ő jobb kezében, a jelenések könyve szerint. Szemei, mint a tűz lángja, mindenen áthatolnak. Az ő tekintete elől semmi el nem rejthet. Hangja, mely hatalmasabb, 100 kilométerekig is elhangzó Niagara vízesés morajlásánál, elnémíthatatlan, elhallgathatatlan, és áttöri az én beszédem összes akadályát és korlátját, vagy bárkinek a beszédének korlátját. A számunkra is hallható példázatban 2 világ, 2 valóság, a mennye és a földi metszi egymást. A Jézus Krisztus személyében Isten országa egész pontosan a mennyeknek országa, mert ez a helyesebb kifejezés, mert mennyei valóságról van szó. A mennyeknek országa jelenik meg. Kikerülhetetlenül és valóságosan jelenik meg a mi világunkban. Krisztus hozzám szóló igéjében az Isten mennyei igazsága tárul fel. És ez az a feltárhatatlanul kibontakozó valóság, hogy a mennyei örök élet elnyeli a mullandó földit. Ez történik. Elnyeli a földit. Az ő szava és igéje által Isten uralma érinthető közelségbe jön hozzánk, de nem érintjük meg. Nem mi ragadjuk meg az Isten országát, hanem a mennyei Jézus érint meg, és ő ragad meg, és által visz a jelen való gonosz világból az ő országába, a halálból által visz az életbe, a földiből pedig mennyeivé teremt bennünket. Úgy van ez, mint a halász hálója. Nem a halak fogják meg a hálót, hanem a háló fogja ki a halakat. Vajon megtörténhet-e ez most velünk is? Vagy sikerül nekünk kibújni és kikerülni ezt a hálót? Kedves testvéreim, Jézus példázatából legalább 2 dolgot szívleljünk meg. Az első és talán a legfontosabb az, hogy az Isten igéje, a beszéd, amely az ő szájából származik, minden ellene tornyosuló akadály ellenére nem üresen tér hozzá vissza. Nem dolga végezetlenül. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, mondja az Úr, amely az én számból kimegy, nem tér hozzám vissza üresen, dolga végezetlenül, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldtem. Ez röviden az ige mag halál feletti diadala, amiről szóltam, és amiről szól mindez, ami történik. A második megszívlelendő üzenet az ige hallgató, magamat is annak tartom, az ige hallgató alkalmatosságával szembesít. Azzal a ténnyel, hogy mennyire vagyunk Krisztus szavának cselekvő hallgatói. Hogyan ülünk le az ő lábaihoz? Mert ha megcselekedjük a Krisztus parancsait, ha odafigyelünk és hiszünk benne, akkor a vérségi köteléknél erősebb, megváltozhatatlan, kegyelmi szövetségé, szövetségeseivé tesz bennünket. És nem csak Krisztus fi és nő testvérei vagy barátai leszünk, örökévaló rokonai, hanem a mennyek országa örökösei, sőt a Krisztus test élő tagjaivá tesz bennünket. Jézus tehát erről a titokról szól. Példázat által, a magvető példázata által is, arról, hogy miként lehetünk mégis az Isten országán kívül álló, őtőle tengernyi, tűzzel és vízzel elválasztott idegene, Krisztustól mennyei tenger messzeségével létező, távolvaló, és ugyanakkor Isten országában Krisztussal egy test örökösöd is. Ki tudja felfogni, ki lenne képes ezt megérteni, hogy mit tesz velünk az Isten? Mert ezt teszi velünk, és pontosan erről van szó. Vegyük tehát az elsőt, az igemag diadalát. A vetőmagnál semmi nem ábrázolja jobban ki a mennyek országa diadalát, amely az új, régi fölötti hatalma, és az élet halál fölötti hatalma. Mert amiképpen, testvérem, a magból előálló új élet teljesen elnyeli a régi formát, és mindazt, ami a régihez tartozik, teljesen elnyeli, magában teljesen feloldja. Hasonlóképpen nyeli el a mennyei élet a földit. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez itt történik velünk az ige hallgatása által. Ahogy a vetésben már benne van az aratás, ez is éppen így történik. Mert a szántóvető, amikor elveti a magot a földben, akkor már az aratásra néz. Tudja, hogy mivé lesz. És számára a vetéstől aratásig elterő rövid idő teljesen egybefor. Teljesen egyé válik. Egy valósággá lesz számára. A mi betegségünk és nyomorúságunk az, hogy úgy gondoljuk, hogy minket hosszú idő választ el, és mérhetetlen távolság, valami féle távolság a mennyei örök élettől. És ez az, ami nem igaz. Mert ha ezt többen tudnák, akkor talán többen vágynának arra, hogy hallgassák az Úr Jézus Krisztust. Jézus a 2000 évvel ezelőtti fölművelésből meríti tehát a képeit. Mondanom sem kell, hogy Jézus korában nem a mai technikával és technológiával történt a fölművelés. A magot kézzel szórták szét a felszántatlan birtokon. A szántás csak a vetés után következett be. Ezért a megszokott termés, vagyis a nekünk, az általunk ismert megszokott termésnek körülbelül a 7-5-szeres termésről beszéltek. Nem 100-szoros termésről, nem 60-szoros és nem 30-szoros vetésről beszéltek, hanem 7,5-ször lett több, mint amit elvetettek. Ez volt teljesen. Jézus már a példázatában arról beszél, hogy 100-szor többet terem, ami irreális volt az akkori hallgatók számára. Hihetetlen volt. Még a 30 is. Kikerülhetetlen volt tehát az akkori fölművelésben, hogy az elszórt magok mind a felszántott, megtisztított és fellazított földbe jussanak, hújjanak. Ezért beszél Jézus az út szélére a köves talajba és a tövisek közt hult magok sorsáról. Oly szemléletesen, amit nem magyaráztam. Mindhárom esetben elmarad a gyümölcstermés. Az útra esett mag meg sem gyökerezik. Jönnek a madarak, felkapdossák. A másik két esetben a mag gyökeret ereszt ugyan, de a gyümölcs termés elmarad. Egyiket a napheve, a táptala és a víz hiánya, a másikat a tövisek semmisítik meg. Végül a jó földre esett magok közül némelyik 30, más 60 és megint más 100 annyi termést kalászt hoz. Figyelmeztetés és biztatás van e sorokban. Figyelmeztetés arra, hogy az ördög, a gonosz serényebb, mint az ember. Mindig résen áll, hogy a földre esett magot megsemmisítse. A föld pedig az a hely, ahol a kígyó a hasán csúszik. Az édenkertbe parancsoltatott ez a kígyó a hasára. A hasadon állj, járj és port egyél, szólt az átok felette. Mindent megtesz tehát ez a hason járó csúszómászó, hogy elvonja figyelmed az igéről, hogy elválasszon téged, hogy az ne verjen gyökeret. Ha pedig gyökere van, akkor ne legyen táptalaja és kiszáradjon, és ne hozz termést. Mindent megtesz, hogy elfelejtesse veled az Isten beszélét. Mindent elkövet, hogy ne kerülj mennyek országa vonzásába. Távol maradj tőle. Mindent megtesz azért, hogy ott tartson téged a halál és a pokol fogságában és vonzásában. A másik esetben a gonosz mindent megtesz, hogy gyenge gyökérzetű legyen benned az Isten országa, az ő igéje. Ez esetben a hallgatók örömmel fogadják az igét, tanítja Jézus, őszintén meghedvelik, és azt tetszésükkel is kifejezik. Elindul egyfajta növekedés. De az első próbánál, kísértésnél, csábításnál, vagy üldözésnél, fenyegetésnél meg is torpan, és elkezdődik a kiszáradás, gyötrelmes folyamat. Nincs táptala és nincs gyökér, nincs termés. Milyen szomorú az ilyen emberi sors, akit a félelem, a bizonytalanság, a reménytelenség kövei naponta tikkasztanak és elszállítanak. A harmadik esetben a meggyökerezés sikeresebb, a növekedés is tovább jut, de a gyümölcsözés ugyanúgy elmarad, mert a gondok, e világ, vágyai, az anyagközpontú értékrend, amiben ma már nincs sem érték, sem rend, megfojtják. Továbbá a kívánságok, a meggazdagodás ábrándja, valamint a kévágyak tövisei megfojtják, és nem hozhat gyümölcsöt. És végül a jó földbe esett magok meghozzák a gyümölcsöket. De testvérem, a jó föld az a hely, ahol a régi mag életed elhal, hogy helyén teljesen új élet növekedjen. A jó föld Istennek az a műhelye, a kegyelemnek az az olyan erőtere, ahol a mennyei örök élet elnyeli a halált és a hozzá kapcsolódó földi formát, az összes földi formát. Helyén ugyanott némely új élet 100 annyit, némely 60, némely pedig 60 annyi életgyümölcsöt vagy termést hoz Jézus beszéde szerint. Jézus azt mondja, hogy ezért érdemes az evangéliumot, az Isten igazságát, az ige magját vetni. Egyetlen gyümölcstevő magért is érdemes vetni. A magvető egyetlen ilyen magban látja a kiteljesedést, a kenyeret és az életet. Átvitt értelemben pedig az üdvösség és a mennyei örök élet diadalát. A vetés mindig a boldog aratás reményében történik. A végső boldog aratás valósága ellenállhatatlan erővel vonz, közeledik Krisztus minden hallgatójához, sőt, folyamatosan történik nem csak a vetés, hanem az aratás maga is, és a köztelevő, köztes folyamat is. A mennyei aratás utolsó állomása a mennyei cső. A tiszta gabona a szántóföldről a mennyei csűrökbe került. Emeljétek fel szemeteket, és lássátok, hogy az ige már el van vetve, sőt, a táblák aranysárgán állanak készen az aratásra. Mint egy tenger, mint egy tűzzel izzó tenger. Imádkozzatok az aratás urához, az aratókért, parancsolja az Úr, mert az ige hirdetése nem csak vetés, hanem aratás is, nem csak a halászháló kivetése, hanem annak összegyűjtése is. Tereád és Krisztus csőrje vár. Nem maradhatsz ez iránt, a valóság iránt közömbös. Engedd, hogy megvizsgáljon Krisztus lángoló tekintete, hogy felismerd igazi állapotodat. Legyen az gyümölcstelen vagy gyümölcsöző, bármilyen. Ő, aki mindent a jobb kezében tart, mindent megtehet. Ő nála nincs lehetetlen. És ő azért jött, hogy te az Isten mennyei új teremtményévé legyél. Vajon téged milyen föld vesz körül? Útszéli talaj? Sziklaköves talaj? Tövisek és bogáncsok? Folytó társasága? Vagy talán áldott és laza, puha termőföld? Melyen keresztül a mennyei élet zár körül? Tökéletesen? Hogy elnyelvén a maga lényegévé alakítsonád? Kibontakozhat-e benned Krisztus? Vagy valami megfojtja őt a te életedben? Halld, hidd és cselekedd Krisztus szavát, mert így soha meg nem szégyenülsz. Akinek van füle, hallja. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy te egyszerű, közérthető példázat által szólsz és tanítasz bennünket. Segíts bennünket, Úr Jézus Krisztus, hogy szívünkbe forgassuk a példázataidat, a most hallott példázatot is. És azt, amit most nem értettünk, és mindazt, amit talán nem sokára elfelejtünk, a te lelked által te juttasd eszünkbe, miközben a magvető példázatára gondolunk, miközben ezt az egyszerű történetet forgatjuk a szívünkbe. És add, Urunk, hogy miközben ezt tesszük, te is cseleked hatalmad szavával, hogy teljesen átformálsz bennünket, mennyeivé teszel bennünket. Köszönjük, hogy ezt a számunkra felfoghatatlan és teljesen érthetetlen csodát és teremtést viszed végbe, és magadhoz emelsz. Magadhoz hasonlóvá tévén önmagadhoz fogadsz. Adunk, hogy ezt már most megérezzük, ezt már most befogadjuk, és a szívünkbe zárjuk. Így kérünk, hogy engedj bennünket, bocsáss otthonainkba és a szeretteink közé. Akikért könyörgünk, hogy megáld őket, és őrizd és tartsál meg a jelen való gonosz világban, és tégy bennünket a te tanúiddá, tégy bennünket a te világosságoddá ebben a sötétségbe borult világba, és így tartsál meg bennünket. Adunk, hogy a te oltalmadba kerüljünk, és senki és semmi ki ne ragadhasson bennünket a te kezeid közül, és a szeretteinket se ragadhassa el senki és semmi a te kezeidből. Így akarunk mindenestől fogva hozzátartozni, és ebben a kérésünkben hallgass meg. Hallgass meg, amikor azt kérjük, hogy úgy legyen, amint a mennyben, úgy legyen a földön is. És ezt a teljes értelme szerint teljesítsd az életünkben, most és az örökké valóságban, önmagadért. Amen. Testvéreim, imádkozzuk hát az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a dicsőség, és a hatalom mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetével ajánlatozok hozzá, hiszen az, hogy Isten szeret és megáldja a jókedvű adakozókat. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen.